Köszönjük, drága mennyei atyánk, hogy az Úr Jézus Krisztus szent nevében összejöhetünk egy csodálatos mai napon is, hogy hirdessük az örömhírt. Köszönjük a drága szent szellemedet, és a szent szellemed által köszönjük, hogy birtokolhatjuk a mennyei erőt. Hálát adunk, atyám, a te érintésedért. Köszönjük az Úr Jézus Krisztust, a kiontott drága szentvért, a megtört testet, és hálát adunk az igaz voltunkért, amit Krisztus véráldozata által nyertünk. Hálát adunk az örök életünkért, a menny erőforrásaiért, a harmadik égből származó hatalmunkért, a Jézus nevében. Minden dicsőséget, atyám, neked adunk. Köszönjük a tanítót, aki elvezet bennünket minden igazságra. Köszönjük a növekvő világosságot, és hálát adunk, atyám, hogy szintről szintre közelebb kerülünk hozzád, hogy megismerhessünk téged mind jobban az írások alapján, a Jézus nevében. Amen. Köszönjük a szomszédodat, és emlékeztesd arra, hogy a kenet szabadít. Dicsérjük az Urat, szeretettel köszöntünk benneteket. A Szent Szellem már erőteljesen munkálkodik több területen. Útközben, ahogy jöttünk, egy nagyon érdekes gyógyulást mutatott az Úr az orrüreg és arcüreg irányába. Tehát így egyszerre mind a kettőt. A lábban van erőteljes gyógyulás, különösen a lábszárban. Térdben is van gyógyulás. A gerincben így végig, mint ha az Úr végig tapogatta volna, és a forgó környéke, csípő forgó környéke, amit most mutatott, de úgyis mindenki a saját hite alapján áll ki a gyógyító sorban, és azt veszi, amire neki szüksége van. Dicsérjük az Urat érte. Megjelent a kis újságunk. Az első és a második oldalon található a bűn probléma megszüntetve, az ötödik rész, amelynek az az alcíme, hogy nincs bűnvallás. Ez az a tanítás, amit már hallottatok, ennek a legépelt szöveges változata kerül ide megcsipkedve, meggyúrva, illetve annyival egészült ki, ami nemrégen Pesten elhangzott, hogy Kenneth Hagin 2003-ban már kapott erővilágosságot. Tehát itt most össze van dolgozva, és így két oldalban elővehetitek és emészthetitek, mert lehet, hogy egy kicsit emésztős téma. Az első kép
az Ószövetség áldozati bakját mutatja be, éppen a pap keze, a bika a bak fölött van, tehát ráolvassa a nép bűnét, és a második képen pedig a keresztből annyi látszik, hogy az Úr Jézus lába és a dicsőség sugár, meg egy kalapácsos ember, és az új szövetség áldozati báránya az Úr Jézus. És ezt csak egyszer kellett végrehajtani, megcselekedni, beteljesíteni, szemben az ószövetségi áldozattal, mert azt minden évben meg kellett ismételni. Harmadik oldalon folytatódik a hit használatban. Itt a hit és a hitetlenség közötti különbséget igyekszik szemléltetni az író. A hátoldalon két alkalom, a keszthelyi és a tabi található, amiről már beszéltünk korábban, és az augusztus 20-ai úrvacsorán elhangzottak, itt vannak írásban, hogy tudjátok ezt emészteni és ismételni. Aztán van egy pici kis rövid beszámoló a szent munkatúráról. 8 faluba jártak a szentek, halott szívek, ébredjetek jelszóval, és az a kép, ami itt található, ez a szobájukban készült. A háttérben nem vehető ki, mert túl kicsi a kép, de mivel meseszállóról van szó, a Csipke Rózsika alszik ott a háttérben a falon felfestve. Ami megragadott a munkatúrátokból, hogy az emberek jobban értik az örök élet kifejezést, mint az üdvösség szót. Úgyhogy már a kártyanaptárt elő is vettem, mert hamarosan ezzel is kell foglalkozni. Igazából a kép lesz kicserélve, még a két piros sor. Az egyik piros sor az valószínű úgy fog hangzani, hogy érj célba Jézussal. És a második piros sor pedig az örök élet, de ott még valami jelzőt még elé kell tenni, mert azt fogják megérteni, hogy az örök élet. Hát ahogy hallottam, ott a szociális otthonban is volt egy-két személy, aki mutogatta, hogy igen, itt van belül az örök élet, meg az Úr Jézus. Ezt értették. És többször is visszajött valamelyik, hogy kér még Jézus képet, mert kell még ebbe a szobába is ennek a néninek, meg otthon a rokonoknak. Többször fordultak. Halleluja. Készen álltok egy új sorozat befogadására? A sorozat címe a gyógyító kenet, és a mai tanítás alcíme, mire való a kenet? Hála az Úrnak a kenetért és az igéért, amelyekkel tanít minket. A szolgálókhoz és a hívőkhöz is új kijelentések érkeznek, különösen az időkorszak végén, és így az ismeretünk növekszik. De még ennek ellenére is csak rész ismeretünk van. Mert hogyha annyit tudnánk, mint Isten, akkor mi lennénk az Isten? Azt mondja az ige, hogy most homályosan tükör által látunk, és akkor jutunk el a teljességre, amikor már az Úrnál leszünk. Kenneth Hagin azt tanácsolja, hogy mindig legyen kéznél egy jegyzettömb, mert hogyha a kijelentéseket nem írjuk le, azok el fognak mosódni. Egy párszor én is megjártam, mert amikor hajnalban szólt az Úr, akkor lusta voltam, a hústást uralt, és magamban elmondtam 3-4, elismételtem, hogy el ne felejtsem reggelig, mire fölébredek, és aztán füstbe ment terület belőle. Kezdjük az ige olvasást a Lukács evangélium 4. fejezetében. A 18-as és 19-es verset fogjuk tekinteni.
Az Úrnak szelleme van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét.
Amen. Figyeld meg a kenettel kapcsolatban a szellem és a felkent szavakat. Az Úr szelleme, a kenet, az erő, és később fogjuk látni, hogy a hatalom szó is mind rokon értelmű szavak.
Jézus mérték nélkül kapta a kenetet. A gyülekezeti test tagjai, azaz mi újjászületett hívők, mértékkel kapjuk a kenetet. De hogyha a test tagjai összeállnak, akkor megvan a mérték nélküli kenet. Ezért kell együtt munkálkodni. Amikor egy egyén, egy hívő kap kenetet, annyit kap, amennyi a szolgálat elvégzéséhez szükséges. Az pont elég arra. Sem többet, sem kevesebbet. Hallottatok már a pásztori szívről, hogy a pásztor szíve a bárányokért dobog. A pásztor felett ott van a tanácsadás szelleme, a bölcsesség szelleme, a kegyelem, amivel szolgál a bárányok felé. És Kenneth Hagin is nagyon sokszor jó értelemben elcsodálkozott, hogy az egyszerű, nem iskolázott pásztorok milyen bölcsességgel tudnak szolgálni a nyáj tagjai felé, akik valamilyen problémával megkeresték őt. Aki nincs a helyén, az nem az ő elhívásában és kenetében próbál munkálkodni. Ezt egy gyermekjátékkal próbálom szemléltetni. Oviba is biztos van olyan játék, hogy különböző nyílások vannak egy gömbön vagy dobozon, és megfelelő formákat bele kell helyezni. Egy biztos, hogy a szögetes lyukba a háromszögű forma, a háromszögű alakzat nem fog belemenni. Hát ez a helyzet azzal is, aki nem a helyén van. Nem fog neki úgy működni a dolog, mint ahogy ő elvárná, illetve ahogy Isten szeretné. Apostolok cselekedetei 10:38. Megnézzük, hogy mi Isten célja a kenettel.
A názáreti Jézust mind kenyérfelőtt az Isten szent szellemmel és erővel, aki széllyel járt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög elnyomása alatt voltak, mert az Isten volt ő vele.
Amen. Tehát Isten célja a kenettel az, hogy szabaddá tegye az embereket. Jézus mind az öt szolgálathoz rendelkezett kenettel. Ismétlésképpen az új szövetségben az öt szolgálat, a tanító, a pásztor, az evangélista, a proféta és az apostol. Tehát Jézusnak volt kenete az ige hirdetésre, működtek nála a gyógyítás ajándékai, és csodák történtek a szolgálatában. Szó volt az igáról, a betegség is egy iga, mert a betegség megkötözi az embert. Korlátozza a tevékenységében, és korlátozza a mozgásában. De a kenet, ahogy írja az Ézsaiás 10:27, megtöri az igát. Összetöri és lerombolja az igát. Ézsaiás 10:27, olvassuk el azt is, jó?
És lesz a ma napon, eltávozik az ő terhe válladról, és igája nyakadról, és megsemmisül az iga a kenet miatt.
Amen. Nem csak fizikai értelemben lehet az ember fogoly a betegség által, a tünetek által, hanem szellemi értelemben is. De Istennél mindkettőre van szabadulás, mindkettőre van megoldás. János evangéliumhoz lapozzunk, és a 14-12-es verset olvassuk el. Nem jól gondolkodik az, aki úgy véli, hogy a kenet csupán Jézus szolgálatában működött.
Bizony-bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem, és nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az én atyámhoz megyek.
Amen. Jézus szolgálata nem korlátozódott csupán a gyógyításra. Ahhoz, hogy Jézus munkáját mi folytathassuk, nekünk is ugyanarra a felszereltségre van szükségünk. Ezért óriási jelentőséggel bír az, hogy tanulmányozzuk az igét.
mélyedjünk el az igei ismeretben, és vizsgáljuk meg, hogy hogyan működik a Szent Szellem. A saját erőnkkel nem vagyunk képesek ezt a munkát elvégezni, csak a Szent Szellem rajtunk keresztül. Nemrégen olvastuk fel az igét, és Pesten is elhangzott az Zakariás 4:6, hogy nem erővel, nem hatalommal, hanem az én szellememmel. Ez azt jelenti, hogy a győzelem nem egy hadsereg fizikai erejéből származik, hanem a Szent Szellemnek az erejéből fakad. Elmondhatom, ugye ide illik, hogy Évi beszélt a polgármester úrral teremkérdésben. Előtte én összeállítottam egy kétoldalas anyagot, ami arra hivatott majd a későbbiekben, hogy ahol a pásztoroknak mondjuk van a terem kérdésével, akkor ezt az anyagot átadhatják a polgármesternek, vagy a kultúrházvezetőnek. Tehát az evangélium terjesztéséről szól, isteni szemszögből, amit egy világi ember így biztos, hogy nem lát. Ezt elküldtem a polgármesternek is, hogy lágyuljon meg a szíve. Akartam segíteni az úrnak, és amikor az Évi beszélt a polgármester úrral, akkor megdöbbentem azon, hogy azt mondta, hogy ezt még nem olvasta el, amit én küldtem neki, mert még nem volt rá ideje, el fogja majd olvasni, de olyan nyitott szíve volt, hogy péntek óta rendelkezésükre áll a kultúrház. Tehát nem erővel, nem hatalommal, hanem Isten szelleme végezte el, ebben biztos vagyok. Ahhoz, hogy megértsük a kenet működését, hogy mikor és mi indítja be a kenet működését, hogyan lehet aktivizálni a kenetet, mi állítja le a kenet működését, ehhez Jézus szolgálatát szükséges tanulmányoznunk. Jézus a kenet hatalma alatt végezte a szolgálatát, és a kenet hatalma alatt prédikált, és végezte a szabadító szolgálatát, és a csodákat természetesen. Jézus a szolgálatát nem Isten fiaként végezte, ezt fontos kihangsúlyozni. Ezért szüksége volt a kenetre. Jézus a földi szolgálatához kenetet kapott Istentől, mert egyszerű emberként szolgált. Ha Jézusnak szüksége volt a Szent Szellem erejére, akkor be kell látnunk, nekünk is szükségünk van arra, hogy Jézus szolgálatát csak kenettel tudjuk folytatni. A kenet által tudjuk végrehajtani. Lapozzunk a Filippi levél 2. fejezetéhez. Többször elhangzott az a szó, hogy felken. A görögben jelenti azt, hogy felszentel, beken, beolajoz és bedörzsöl. Korábban is már, hogy érintettük ezt az anyagot, hogy Közel-Keleten a bárányokat bedörzsölik olajjal, és így védik meg a rovaroktól. Ezt párhuzamba állítottuk azzal, hogy a Szent Szellem pedig az ő olajával dörzsöl be bennünket. És ez távol tartja a sötétség erőit. Az erő pedig a görögben jelenti azt, hogy képesség, csoda és erő megnyilvánulás. Az ige számunk pedig a Filippi levél 2. fejezetében a 6-tól 8-as versig.
Aki, mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett. És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig.
Amen. A görög úgy mondja, hogy Jézus névtelen senkivé tette magát. Mert a mennyei rangját lerakta, és közönséges emberként született meg. Olyanná vált közöttünk, mint egy ember. Más fordítás következőképpen mondja, megfosztotta magát mérhetetlen hatalmától és dicsőségétől. És így született meg emberként, és végezte a szolgálatát. A Biblia nem mondja, hogy miként tette le a rangját, Csak annyit mond, hogy Isten fia emberré lett. Jézus személyében Isten fia volt, de erejét tekintve azonban emberi mi voltában szolgált. Tehát itt különbséget kell tenni, hogy személyében és szolgálatában. Márk evangélium első fejezetében olvassuk el, 9-től 11-es versig. Mikor kezdte Jézus a szolgálatát? Ez a kérdés.
És lőn azokban a napokban eljöve Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelteték János által a Jordánban. És azonnal feljövén a vízből, látta az egeket megnyilatkozni, és a szellemet, mint egy galambot őre áll leszállani. És szózat lett az égből, ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm.
Amen. Amen. Itt egy választó vonalat kell észrevenni. Jézus 30 évesen egy különleges tenetet kapott, előtte viszont senkit nem gyógyított meg. Tehát Jézus szolgálata ettől a pillanattól kezdődött. Jézus a Jordánnál kapta meg a kenetet, a gyógyításra és a csodatételekre. János 2.11 elmondja, hogy mikor történt az első csoda a szolgálatában. Ez a kánai mennyegző volt egyébként, amikor a vizet borrá változtatta.
Ezt az első jelt a galileai Kánában tette Jézus, és megmutatta az ő dicsőségét, és a tanítványai hittek ő benne.
Amen. Tehát világosan leírja a Biblia, hogy az első jel, miután megkeresztelkedett, bemerítkezett a Jordánnál, és Isten felkente őt a szolgálatra, a kánai csoda volt. Tehát világos, hogy Jézusnak szüksége volt a kenetre. Jézus nem helyezi egyedülálló és megismételhetetlen kategóriába a szolgálatát. Ma Jézus a gyülekezeti testén keresztül végzi a szolgálatát, ahogy olvastuk az előbb a János 14.12-ben, hogy ti is cselekszitek azokat, amiket én cselekedtem. Tehát nekünk is be kell állni a sorba, a munkába, hogy Jézus Krisztus testén keresztül elvégezze még, ami hátra van. A vallásos nézet azt állítja, hogy Jézus azért tudott gyógyítani, mert Isten fia volt. Aki így véli, az a gondolkodásában és a hitében igencsak elvéti. Mi Jézus szolgálatából meríthetünk áldást és segítséget a kenet megismeréséhez, a kenet működéséhez. Márk evangélium 5. fejezet 30-as verse. A vérfolyásos asszonyról van szó. Annak a történetnek egyik verse hangzik most el.
Jézus pedig azonnal észrevevén magán, hogy isteni erő áradott ki belőle, megfordult a sokaságban, és mondta, kicsoda illeti az én ruháimat.
Amen. Amen. Az erő a görögben a dynamis szó. Az Új Szövetségben minden helyen, ahol az erő szó szerepel, ez a kenetre vonatkozik. Az az erő árad ki Jézusból, amivel Isten felkente őt. Nem pedig az isteni természetéből fakadt ez az erő. Máté 14.36. Előbb olvastuk a vérfolyásos asszony esetében, mi történt, hogy erő árad ki. Most következő versben pedig egy nagy sokaság ment Jézushoz, és ők is megérintették az ő ruháját, az öltözetét.
És kérik vala őt, hogy csak az ő ruhájának peremét illethessék, és akik illették, mindnyájan meggyógyulának.
Amen. Ez a vers is egy olyan gyógyító kenetre utal, mint ami a vérfolyásos asszony esetében is működött. Apostolok cselekedetei 19. fejezet. Valahol a sorok között kell olvasni, és úgy jön meg a világosság, az értelem, az ige megértése. Apostolok cselekedetei 19. fejezet, 11-es és 12-es vers.
És nem közönséges csodákat cselekszik vala az Isten Pál keze által, annyira, hogy a betegekhez is elvitték az ő testéről a keszkenőket, vagy kötényeket, és eltávozának azoktól a betegségek, és a gonosz szellemek kimenének belőlük.
Amen. Az előbbi két esetben arról olvastunk, hogy Jézus ruháját érintették meg, és kenet áradt ki Jézusból, beáradt a beteg testébe, és ez gyógyulást eredményezett. Ha itt nem is szerepel a most olvasott részben a Szent Szellem, a kenet vagy az erő szó, de kenet nyilvánult meg, és hozott szabadulást az emberek számára. Hangsúlyozni kell, hogy nem a ruhadarabok gyógyítanak. A változást a kenet hozza, amelyik kiárad a ruhadarabokból. Isten ugyanazzal a módszerrel végezte a különleges csodákat Pál keze által, mint amivel Jézus gyógyította meg azokat, akik az ördög elnyomása alatt voltak. Tehát az eszköz az ugyanaz mindegyik esetben. Két szolgálatról beszélünk, Jézus szolgálatáról és Pál szolgálatáról. De Isten az, aki mindkét esetben cselekedett. Jézus, illetve Pál testével érintkező ruhadarabok megteltek kenettel, átáradt a kenet ruhadarabokba, és úgy raktározódott bennük, mint az akkumulátorban az áram. És amikor ezek a kenettel teli ruhadarabok eljutottak a betegekhez, akkor kiáradt belőlük a kenet a beteg testekbe. És jött a megnyilvánulás. Mindkét esetben ugyanarról a szabadító kenetről van szó. A bennünk lakozó atya végzi el a munkát, mondja Jézus a János 14:10-ben. Ezt otthon házi feladatnak kapjátok. És a munka a kenet által lett elvégezve. Jézus ruhája is és Pál öltözete is ugyanazzal a kenettel töltődött fel, mint ami ő magukban volt kenet. Tehát a testükben levő kenet áradt át a ruhadarabokba. Látnunk kell, hogy bizonyos anyagok magukba képesek szívni a kenetet, és át is tudják adni a kenetet. Tehát a ruhadarab az egy eszköz, egy továbbító eszköz. Tudtok-e még ilyen eszközt, ami továbbítja a kenetet a ruhán kívül? De majd mindjárt meglátjátok. Nem csak az Úr Jézus köntöse volt telve kenettel, hanem maga Jézus is, az ő teste. Tele volt kenettel, azaz erővel, isteni erővel. És valahányszor megérintették Jézust, egészségessé lettek. Felül olvastuk a Márk 14:36-ot, hogy sokaság ment oda, kívánták, hogy megérintsék, és meggyógyultak. A kérdés, hogy miért kelméket vittek az emberek a betegekhez Páltól? Miért nem mondjuk szikladarabokat, mert ott jó sok van belőlük. John G. Lake a következőt rögzítette. Az elektromosság Isten ereje a fizikai világban, és világít nekünk, a Szent Szellem pedig Isten ereje a természet feletti világban. A villamos áram egy erő, mert képes készülékeket, berendezéseket, gépeket hajtani. Bizonyos fémfajták vezetik az elektromos áramot, némely anyagok csak feltételesen, bizonyos körülmények között, és vannak olyanok, amelyek egyáltalán nem vezetik. Ezek a szigetelő anyagok. Isten hatalmas erejét a szellemi világban mi kenetnek nevezzük. Egyértelmű, hogy a textíliák vezetik a kenetet, tárolják a kenetet és továbbadják. Tehát az erő átadható. A kenetnek az egyik jellemzője az, így fölírhatjátok, mert lesz még másik kettő is, hogy a kenet egyik jellemzője az, hogy átadható. Pál testén voltak ruhadarabok. Ezek a textíliák átitatódtak kenettel, elvitték a betegekhez, rátették a betegekre, és a betegek új töltést kaptak, és megszabadultak a problémáiktól. Az 1 Királyok 19-hez lapozzunk. 1 Királyok 19-ben a 16-os verset olvassuk.
És Jéhút a Nimsi fiát kenjett királlyá Izraelben, és Elizeust az Ábel-Méhola-beli Sáfát fiát pedig kenjett prófétává a te helyedbe.
És a 19-est olvassuk tovább.
És ő elmenvén onnélt, megtalálá Elizeust a Sáfát fiát, amint szántott 12 járom ökörrel, és ő maga a 12-dikkel volt, és Illés hozzáméne, és az ő palástját ráveti.
Amen.
Amen.
Illés Izrael prófétája volt, és szólt hozzá az Úr, hogy kenjen fel egy királyt a szolgálatra, a hivatal betöltésére, illetve az utódját Elizeust prófétának. Ebből látjuk azt, hogy más kenet szolgált a prófétai hivatal betöltésére, és más kenet a királyi hivatal betöltésére. És ez a kenet egy palástként vette körül az illetőt. Az olaj a Szent Szellemnek a megjelenési formája. Az Ószövetségben olajjal kenték fel az elhívottat. Akire Isten rámutatott, azt olajjal megkenték, fizikálisan. A Szent Szellem ezt követően leszállt rájuk, kenettel, azaz palástal körbevette őket, és alkalmassá tette ezeket a személyeket a hivatal betöltésére. Azt olvastuk, hogy Illés palástját rádobta Elizeusra, és a Szent Szellem Elizeusra szállt, és felkente őt. A palást, vagy más néven köpönyeg, az Ószövetségben egy lazán viselt felső ruha. Tehát könnyen le tudták magukról venni, és rá tudta dobni a másikra, illetve más feladatokat el tudott végezni ezzel a köpönyeggel. A kenet hatalma alatt végzett szolgálat során a palást betakarja a testet. Tehát amikor elmentek ti is szolgálni, vagy bármelyik szolgáló kiáll a pulpitushoz, akkor ez a kenet őt egy láthatatlan palásként körbeveszi, és képessé teszi a szolgálat ellátására, képessé teszi arra, hogy szólja Isten igéjét megállás nélkül. Amikor így palástként szállja a kenet a szolgálóra, akkor érdekes dolgok történhetnek, mégpedig az emberek javára, áldására. 2 Királyok 2:8-hoz lapozzunk.
És fogá Illés az ő palástját, és összehajtva azt, megüté azzal a vizet, és az kétfelé vált, úgyhogy mind a ketten szárazon mentek át rajta.
Amen. A kenet ruhán keresztüli átadásának egy másik példája ez, hogy a vizek engedelmeskedtek a kenetnek. Ketté vált a folyó, és nem kellett vízibiciklivel átkelniük. A kenet tette különlegessé ezeket a ruhadarabokat. Semmi más. Mert ha a ruha képes lenne csodákra, akkor percenként csodákat élnénk át, mert ruha vesz bennünket körül, ruhába vagyunk öltözve. Más is hordozott palástot annak idején, de egyedül Illés köpenyegében volt a természet feletti erő. Folytatjuk az ige olvasást a 9-től 15-ig. Tehát 2 Királyok 2-ben a 9-től 15-ig.
És mikor által mentek, mondta Illés Elizeusnak, kérd tőlem, mit cselekedjen veled, mielőtt tőled elragadtatom. És mondta Elizeus, legyen kérlek a benned való szellemnek kettős mértéke rajtam. És ő mondta, nehéz dolgot kértél, mégis, ha majd meglátsz engem, mikor tőled elragadtatom, meg lesz, amit kérsz, ha pedig meg nem látsz, nem lesz meg. és lőn, amikor mentek és menvén beszélgetének, ímé egy tüzes szekér tüzes lovakkal elválasztá őket egymástól, és felméne Illés a szélvészben az égbe. Elizeus pedig ezt látván kiált: édes atyám, Izrael szekerei és lovagjai! És nem látta őt többé, és vevé a maga ruháit, és két részre szakasztá azokat. És felemelé az Illés palástját, amely róla leesett, és visszatért, és megállott a Jordán partján. És vevé az Illés palástját, amely róla leesett, és azzal megüti a vizet, és mondta: hol van az Úr, az Illés Istene? És mikor ő is megütötte a vizet, kétfelé vált az, és által ment Elizeus. És mikor látták őt a proféták fiai, akik átellenben Jerikónál voltak, mondták: az Illés szelleme megnyugodott Elizeuson, és elejében mentek néki, és meghajták magukat ő előtte a földig.
Amen. A kenetről megállapítottuk, hogy az egyik tulajdonsága az, hogy átadható. De a kenet nem csak átadható, hanem mérhető is. Mert itt Elizeus kicsit mohón azt mondta, hogy én dupla adagot kérek. Mivel látta Illést elragadtatni, ezért megkapta az Illésben lakó szellem kétszeres mértékét. Az Illés az az egyik személy, akinek a földön nincs sírja. Az Úr felemelte őt. Lapozzunk a 2 királyok 13-hoz. Addig még elmondom, hogy Elizeus, látjátok, leszámolt a múlttal. A saját köntösét, köpenyét elhasította. Ketté tépte, és felvette a kenettel teljes Illés köpönyegét. 2 királyok 13-ban olvassuk a 20-as 21-es verset, és most jön az az anyag, ami biztos, hogy vezeti a kenetet, tárolja és vezeti a kenetet. Ez nem más, mint a csont. Nem lesz ismeretlen előtetek, mert biztos olvastátok már.
Azután meghalt Elizeus, és eltemették. A moábita portyázó csapatok pedig az országba törtek a következő esztendőben. És történt, hogy egy embert temettek, és mikor meglátták a csapatokat, gyorsan oda tették azt az embert az Elizeus sírjába. De amint odajutott és hozzáért az Elizeus csontjaihoz, megelevenedett és lábaira állott.
Amen. Tehát azt láttuk, hogy Elizeus Illésnek a kétszeres mértékű kenetét kapta. Itt egy történet van, amikor Elizeus meghalt, eltemették, és figyeltétek, egy év múlva, nagy sietség miatt, egy másik halottat betesznek a Elizeus sírjába, és ott már nem volt más, csak csont. És amikor hozzáért a halott teste a csontokhoz, akkor életre kelt. Itt a második anyag, ami továbbítja a kenetet. Mekkora ereje lehetett a kétszeres kenetnek, amikor Elizeus csontjaiból egy év múlva is ilyen erő árad ki. Halála után is elég erős volt ez a kenet ahhoz, hogy egy halottat föltámaszon. Az érintés hatására a csontból kiáradt a kenet, beáradt a elhunyt testébe, és életre kelt. A kenet harmadik jellemzője az, hogy tapintható. A kenet tapintással is érzékelhető. Sok esetben a szentek libabőrről számolnak be, vagy pedig csontkovácsról, vagy egyéb más dologról. Tehát, ahogy Jézus is érezte, hogy az ő testéből erő árad ki, és a vérfolyásos asszony is érezte, hogy erő árad be az ő testébe, ez az ige alátámasztja azt, hogy a kenet igenis valamilyen formában érezhető. Ez a kenet alkalmas gyógyításra és az ördög munkáinak a lerontására. A kenet működéséhez hit kell. Úgy, mint minden máshoz, hitre van szükség, a kenet is hit által működik. Ha most egy halott proféta csontjai által életre kelt egy ember, akkor
egy élő szolgáló, hogyha a kezét teszi rátok, nem ugyanolyan erővel bír? Úgyhogy használjátok ki az ilyen lehetőségeket. Ébredj rá, hogy az Úr soha nem változik, meg van írva a Zsidó 13.8-ban, és ez a csodatevő kenet a mai napon is rendelkezésünkre áll. Tehát kívánom, hogy éljetek vele, vegyétek a kenetet, illetve adjátok tovább azok felé, akik nyitott szívvel fogadják. Akik elfogadják.
Halleluja.
A kézzelátétel szolgálata következik, amiről ma tanultunk, azt gyakorlatban is alkalmazzuk, kezünket tesszük rátok, és a kenet a testetekbe árad, és végzi a munkát a Jézus nevében.
Hálát adunk, Atyám, a te gyermeked odaszánt életéért, odaszánt szívéért. Köszönjük, hogy te egyengeted az utat. És nincs olyan hegy, ami megállna előttem, mert mind lapajjá lesz a Jézus nevében. Hálát adunk, Atyám, a Lajos életéért. Köszönjük, Uram, a te kegyelmedet, a helyreállításodat a Jézus Krisztus szent nevében. Hálát adunk, Atyám, a te gyermekedért, az ellátásait, a gondoskodásodért. Köszönjük, Uram, a te kegyelmedet a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a te gyermeked életét. Hálát adunk, Uram, a te ellátásodért, a gondoskodásodért. Köszönjük, Uram, hogy használod a te gyermekedet abban, hogy kinyúlhass mások felé, az elveszettek felé a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a te gyermekeid életét, megáldjuk az ő családjukat a Jézus Krisztus szent nevében. Áldások teljességét szóljuk felettek, és a szent oltalmat, szent védelmet. Köszönjük, Atyám, a te gyermeked életét. Hálát adunk, Atyám, az ő tevékenységéért, amit Krisztus testében végez. Köszönjük, Uram, a szent oltalmat, a szent védelmet a családja felett a Jézus nevében. Hálát adunk, Atyám, a te gyermekedért. Köszönjük az ő családját. Egységet szólunk, szeretetet és békességet a Jézus Krisztus szent nevében. Minden dicsőséget neked adunk, Uram. Mindörökkön örökké. Amen. Hálát adunk, Atyám, a te gyermekeid életéért. Köszönjük az egységet, a békét, a szeretetet. És köszönjük, Uram, a Szent Szellem munkáját a testükben, a testük határain, ami megújítja a halandó testüket a Jézus nevében. Tökéletességet, épséget, teljességet szólunk az életük felett a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a te gyermeked életét, megdorgáljuk a hazug tüneteket a testében, felszólítjuk a távozásra, és Jézus hatalmas nevére azoknak el kell távozniuk. A Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, Atyám, a te szabadító munkádat, és az áldásaidat a Jézus nevében. Amen. Köszönjük, Atyám, a te gyermeked életét. Hálát adunk az ő munkálkodásáért, a szolgálatáért. Köszönjük, Uram, a Szent Szellem vezetését, a nyitott ajtókat, mert egyetlen hegy sem állhat meg előtte. Lapájá lesz minden akadály és probléma a Jézus nevében. Köszönjük a nyitott ajtókat és kapukat.
Drága mennyei Jézus nevében köszönjük a Szent Szellemedet, a vezetésedet. Köszönöm, hogy minden betegség Jézus nevében eltávozik ezekről a testekről Jézus nevében. Mert te vagy a hatalmas is nevében. Köszönjük azt, hogy te velünk vagy és bennünk vagy. És minden betegséget eltávolítasz, minden fájdalmat kivezet a testből Jézus nevében. Köszönjük, Atyám. Begyógyítod a sebeket, begyógyítasz minden, amit az ördög elrontott Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, neked. Ugye az 1 Péter 2.24 azt mondja, aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fán, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk. Akinek sebeivel gyógyultunk, meg Jézus nevében meggyógyultatok, szabaddá lettetek Jézus Krisztus szent vére által. A vér megtisztít benneteket minden elnyomástól, betegségtől. Jézus nevében köszönöm, Atyám.
Halleluja, halleluja, halleluja.
Kezünket hitelre tesszük a hozott kelmékre, szövetekre az Úr Jézus Krisztus szent nevében, és kiárasztjuk Isten dicsőséges erejét, a drága szent kenetet, áradj kenet, és raktározod ezekben a szövetekben. Hálát adunk, Úr Jézus, a kereszt bevégzett műjéért. Köszönjük, hogy te helyettünk és értünk voltál ott. Köszönjük a megtört testet, ami által birtokolhatjuk a szent egészséget a Jézus nevében. Hálát adunk, hogy a szövetek raktározzák és továbbítják a kenetet a szükséges helyekre. Ott pedig kiárad, beárad a beteg testekbe, és megtöri az igát, a betegséget, a kort, az elváltozásokat, és helyreállítás jön az Úr Jézus Krisztus dicsőségére. Mindörökön örökké. Amen. Még vissza van a pesti összefoglaló. Ezen is átesünk mindjárt. A pesti tanítás címe: elévült törvény, új parancsolat. Máté 5.34-ben az van írva, hogy hamisan ne esküdjetek, azaz a keresztények ne hazudozzanak, és ne tévesztenek meg másokat. Erről szól ez röviden. A világ a mózesi törvény alatt van, a gyülekezet viszont a messiás alá tartozik. Meghívást kaptunk a kegyelem trónja elé, még akkor is, hogyha elvétjük, ha eltévesztjük, és az irgalmat át kell vennünk. A tanítások hallgatása egy nagyon jó alapot ad, hogyha jön a probléma, a megpróbáltatás. Az egyházunkban az igazságot és a kegyelmet tanítják, ezért nem kellene másfelé elkalandozni. Az otthoni kosztelek kiválóbb, azt hiszem ezt aláírjátok, és aláhúzhatjuk. Vannak különböző szabályok, nevezzük szabályoknak. Nagyon régen említette azt az előjárónk, hogyha valakinél könyvet talál, akkor elköszön tőle. Most nemrégen azt jelentette ki valahol, hogyha anyaggal foglalkozik és anyagot továbbít a szenteknek, akkor attól is elköszön. És ennek megvan a magyarázata. A mérgező tanításoktól védi a saját nyáját, amit Isten rábízott. A másik dolog pedig, képzeld el, hogy elkészítesz egy nagyon finom vacsorát, megjön a család, és azt mondja, köszönni szépen, nem kérek, én már ettem a barátomnál, és az ott ilyen finom volt, és ennyivel jobb volt, és annyival jobb volt, hogy esne. Ugye? Nem arról van szó, hogy időnként nem megyünk el vendéglőbe, vagy nem megyünk el rokonlátogatóba, és vendégül látnak bennünket, hanem nem rendszeresen idegenkoszton élünk. A kijelentés egy ajándék, és a kijelentések által újabb megértés jön hozzánk. A tanítások is 3 kategóriába sorolhatók, mint a elektromos áramot vezető anyagok. Vannak ehetőek, teljesen tiszták, vannak, amiből úgy kell kiszemezgetni, hogy melyik a jó, és vannak teljesen mérgezőek. A bűn, amivel már többször találkoztunk mostanában, az a vallásos elmében bukkan fel, mert a törvényt tanítják nekik. A testi gondolkodásunk az ellentétes Istennel. Isten ellensége a testi gondolkodás. Ezért nekünk le kell vetköznünk az óembert, az óember természetét, és fel kell öltözni az új ember természetét, azaz
az isteni tulajdonságokat, ami a Galata 5.22-be le van írva. Az ószövetségi parancsolatok, törvények 623 darab számunkra megszűntek. Egy van helyette, a szeretet törvénye, ami magasabb mindennél. A szívünkbe írta be Isten ezeket, és úgy kell szeretnünk másokat, ahogy Jézus szeretett. A törvény alapja, szeresd az Urat, és szeresd a fele barátodat. Ez a törvény alapja. Ezért a Galata 5.14 nem ránk vonatkozik, hanem a törvény alatt élőkre. Mert ott is az van, hogy szeresd a fele barátodat, és idézi a törvényt. Vizsgáljuk meg magunkat, hogy nehogy erkölcstelenül éljünk. 2 Korintus 13.5-ös igét hozta itt a tanítás. 2 Korintus 13.5. Ugyanis, aki méltatlan, a görög azt mondja, hogy nem állja ki a próbát. Tehát ha van egy kísértés, egy erkölcsi jellegű kísértés, és nem állja ki valaki a próbát, nem áll ellen a kísértésnek, akkor erre az igaz azt mondja, hogy ő méltatlan. Pál is foglalkozott a szexuális vétkekkel, a szexuális eltévejedéssel, de nem kérdőjelezte meg az üdvösségüket. Csak hozzátette, hogy ezek az eltévejedések korlátozzák az előrejutást. Ha van kedvetek előszedni a 2011 hatodik havi ságvári újságot, de fent van a Frigy klinikán is, a könyvek menüpontban a kéziratok között, hogy vannak, akik a Galata 5-ös fejezetében a 19-20-21-es verset úgy ítélik meg, hogy a szexuális bűnök miatt elveszti az ember az üdvösségét. De ez nem igaz. Ennek az igének a helyes értelmezése így hangzik. Az újjászületett, de testi módon élők a földön nem tudják birtokba venni, megtapasztalni az áldások teljességét, továbbá veszítenek a mennyei örökre szóló jutalmukból. Galata 5-ben a 19-21-ig. Ezt félre szokták értelmezni. Jézus a kútnál az asszonynak megmondta, hogy 5 férjed volt, és akivel most élsz, az nem a férjed. Tehát Jézus figyeli a párkapcsolatokat, hogy összeházasodnak-e, vagy sem. Mert különben nem szentelt volna erre figyelmet. Egy biztos, hogy Isten időt ad arra, hogy az ember kiigazítsa magát. Aki a tanítónak ellenáll, az gyakorlatilag nem fog növekedni szellemben. És fölmerül a kérdés, hogy miért nem működik nálam a kenet, vagy miért nem tudok férjhez menni? Hát azért, mert olyan életet él, hogy senki nem akarja elvenni. Hallhatátok a pesti tanításban. Az Úr képes arra, hogy megváltoztasson, és a kezébe vegye az életünket, hogy igazul éljünk. Néha változások szenvedéssel járnak, mert le kell mondanunk bizonyos dolgokról, ezt pedig kívánja. Gyermekek fenyítése is bibliai dolog. Főképpen az ellenszegülő természetű gyermekeknél szükséges alkalmazni. Ugyanis a gyermek nem nőhet a szülei fejére, illetve a családfő fejére. A családfőnek el kell mondani azt a családja felé, amit a mennyből hall. Hogy ezt milyen hangnemen adja elő, ez attól függ, hogy milyen ellenszegüléssel áll szemben. Emlékszem rá, hogy amikor még képviselőtestület tagja voltam, és nem egy jó képet festett le az akkori polgármester rólam, és amikor a hivatal egyik referensével valamiért leültünk beszélgetni, észrevettem, hogy amikor kicsit erősebben beszéltem, felemelte a hangját. Tehát ez így van nálunk is, szülőknél, és nálatok is, hogy amikor a gyermek nem akar szót érteni, amikor engedetlen, akkor a szülő felemeli a hangját. De ez nem haragot jelent. És nem azt jelenti, hogy bántani akarja. Felírtam még egy szót, hogy terhelhetőség. A mai fiatalok között tisztelet a kivételnek, nem mindenki állja meg a sarat. A munkahelyén, iskolában, otthonában, mert nem nevelték arra, hogy ő terhelhető legyen. Ugyanis ha sok mindentől mentesítjük a gyermeket, különböző feladatok alól, akkor ő nem válik terhelhetővé. Tehát rosszat teszünk neki. Az Úr foglalkozik ezzel a kérdéssel, tanítgat ebben, úgyhogy lehet, hogy ebből lesz valami, akár a házasságkönyvbe, ami folytatódik majd. Az embert a test kívánságai kísértik, de az Úr ad belőle kimenekedést. Nekünk az elménket meg kell újítani, és nem szabad a világhoz hasonulnunk. Figyelmünket hova kell fordítani? Az odafelvalókra. Ugyanis a figyelmünk meghatározza a szívünk állapotát. Amiről gondolkodunk, az a figyelmünket egy bizonyos irányba állítja, és abban az irányban nyitva van a szívünk. Amiről nem gondolkodunk, a figyelmünk sincs ott, abban az irányban viszont zárva van a szívünk. Tehát a családtagokat próbáld meg rávenni legalább arra, hogy gondolkodjon arról a bizonyos dologról, ami éppen aktuális, vagy amit kaptál az Úrtól. Igaz, hogy fizikai értelemben a családfő a férj, de szellemi értelemben sok helyütt a családtagok, a feleség, a szellemi főnök. Mert ő ismerné a Krisztusban a hatalmát. Azt mondja az ige egy helyen, hogy minden a javunkra van. De ennek van feltétele. Ehhez a Szent Szellemmel meg kell öldökölnünk a test kívánságait, és a Szent Szellemet kell követnünk. Akkor igaz az, hogy minden a javunkra van. A Róma 8.31 azt mondja, hogy ha Isten velünk, ki lehet ellenünk. Egy más fordítás azt mondja, hogy ki fordulhat ellenünk, illetve egy még másabb fordítás pedig azt mondja, hogy ki képes vádat emelni ellenünk. Halleluja. Végére jöttünk. Boldogra prédikáltam magam. Köszönjük a nyitott szíveteket, a halló fületeket a Jézus nevében. Köszönjük az ima támogatásokat és mindenféle segítséget. Nyilvánuljon meg az életetekben. Valakinek az órában dolgozik az Úr, mintha érben dolgoznak.